biztos siker nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Fradi siker a női kézilabdai vonalban. Elfogták az aténi lövöldözőt, holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Ma rendezik a labdarúgó bajnokok ligája első elődöntőjének első mérkőzését. A 21 órakor kezdődő találkozón a címvédő Paris Saint-Germain a Bayern Münchent fogadja. Az állás jelenleg 1-1. A másik elődöntőt holnap játsszák Madridban, ahol szintén 21 órától az Atletico Madrid az Arsenalt fogadja. A visszavágók jövő héten kedden és szerdán lesznek. A Ferencváros 31-28-ra nyert Esztergomban a női kézilabda NB1-ben. Bár az Európa Liga elődöntős hazaiak egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen, szinte végig jól tartották magukat, és szorossá tették az állást. A találkozó előtt köszöntötték az Esztergom és az FTC korábbi kiválóságát, a szezon végén visszavonuló Szucsánszki Zitát, akinek a hazai csapat visszavonultatta a 87-es messzámát. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány május 12-e helyett május 21-én jelenti be a német keret névsorát a labdarúgó világbajnokságra. A halasztást a német szövetség azzal indokolta, hogy a kapitány meg szeretné várni a Bundesliga utolsó fordulóját, illetve időt akar adni a sérülésből visszatérő játékosoknak a bizonyításra. A kanadai Tim Campbell további egy idényt marad az osztrák jégkorongligában érdekelt Fehérvár csapatánál. A 38 esztendős védő a 8. szezonját kezdi meg a volánnál.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Bizottság vizsgálja majd az 1988 és 2000 közötti privatizációt és annak haszonélvezőit, jelentette be a leendő miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a testület feladata lesz az esetleges állambiztonsági és pártállami kapcsolatok feltárása is. Magyar Péter közölte, egyeztetett az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatójával, az ügynök akták titkosításának feloldásáról. Az iratokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én hozzák nyilvánosságra, és kereshetővé teszik. Az erdélyi és a vajdasági magyar vezetők után a felvidéki magyar szövetség elnökével tárgyalt ma Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megerősítette, elfogadhatatlannak tartja azt a szlovák jogszabályt, amely a Benes dekrétumokat kritizálókat börtönnel fenyegeti. Tiltakozik az ellen is, hogy a magyar származású szlovák állampolgárok földjét kártalanítás nélkül elvegyék. Magyar Péter közölte, átláthatóságot és hatékonyságot várnak el az anyaországi támogatások felhasználásánál, melyeket 10 évre visszamenőleg megvizsgálnak. Elfogták azt a férfit, aki egy sörétes puskával megsebesített 5 embert délelőtt Atén belvárosában. A 89 éves gyanúsított egy társadalombiztosítási hivatalban és egy bíróságon lövöldözött, majd taxival menekült el a helyszínről. A görög fővárostól 200 kilométerre fekvő Patrában fogták el. A hatóságok megtalálták a puskát, illetve több olyan levelet is, amelyet a férfi újságíróknak címzett. A támadó indítéka egyelőre nem ismert. Ismét a gyalogosok és a bicikliseké lesz a pesti alsó rakpart a hosszú hétvégén. Péntektől vasárnapig közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal is várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesek. A főpolgármesteri hivatal közölte azt is, hogy május 26-a és augusztus közepe között új forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok, napközben pedig az autósok használhatják a rakpartot.
Közlekedés.
Az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között mozgó munkavégzés mellett dolgoznak. A 68-as és a 24-es kilométer között az átterelt belső sávon időszakos torlódásra kell számítani a Budapest felé vezető oldalon. A 11-es főúton Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolatfelújítást végeznek. Mindkét oldalon sávzárásra lehet számítani, ami napközben torlódást okozhat. Aztán az M7-esen a Velencei tónál felújítják a burkolatot. A Balaton felé haladókat az 50-es és az 59-es kilométer között a külső és a leálló sávra terelik. A főváros felé közlekedők a külső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a gomoly felhős napos idő, de holnap néhány fokkal hűvösebb lesz. Kisebb eső zápor a délnyugati határ mentén előfordulhat. Este nagy területen megélénkül, holnap megerősödik a szél. Éjszaka 5-11, majd napközben 12-18 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
Szabaddobás. Ez a műsoron következik, melyben a női ifjúsági kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntőjébe jutott három magyar csapat edzője, Pigniszki Krisztina, Grandpierre Judit és Márián Blanka voltak a vendégek. A műsorvezető Ballai Attila.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Szabaddobás legújabb adásának nézőit, hallgatóit, megkülönböztetett szeretettel vendégeinket, Pigniczi Krisztinát, Márián Blankát, Grandpierre Juditot. Először is egy nagy gratuláció, hiszen az a közös nevező bennetek, hogy az ifjúsági leány vagy női bajnokok ligája 4-es döntőjében három magyar csapat is lesz. Ugye egyszer előfordult az a csoda a felnőtteknél, hogy volt kettő, hát itt most lesz három, és ti vagytok-e három csapatnak, a Győrnek, a Debrecennek és a Ferencvárosnak az edzői, szakvezetői, lelkei, mindenei. Mielőtt azonban rátérnénk a lényegre, azt szoktam mondani, hogy semmi szükség arra, hogy bemutatkozzanak a vendégeink. Most egy pici lehet, hogy van azért, mert persze, hogy a kézilabdában, meg az utánpótlásban, meg a klubotokban mindenki ismer benneteket, de élünk azzal az illúzióval, hogy olyan széles a szurkolói, meg a nézői, meg a hallgatói bázisunk, hogy talán mégsem mindenki. Pigniczi Krisztinát, Pigát ebből kivesszük tőled, majd más kérdezek. Blanka, néhány szót légy szíves, mondjál magadról.
A Debreceni Kézilabda Akadémián dolgozom, az U18-as csapat vezető edzője vagyok, és két éve a szakmai irányításban is részt veszek. Nagyon szeretem a klubot, igazából ez a fővonal, ami a mindennapjaimat leköti.
Judó, mert neked meg ez a beceneved, bár van egy olyan vezetékneved is, ami nagyon beszédes, hogy Grandpierre.
Igen, igen, köszönöm.
Mit kell tudnunk erről?
Kolozsvári Grandpierre Emil féle családnak a tagjai közé tartozom, úgyhogy ezt a írói vénát igazából édesapám tovább vitte, én azért annyira nem, inkább maradtam a sportnál. 6 éve dolgozom a Ferencvárosnál, és 2 éve dolgozom az akadémián, előtte a kisebb utánpótláskorú gyerekekkel foglalkoztam, azóta pedig az U18-as csapatot hiszem én is, ahogy itt a többiek is, és igazából hát a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen dolgozom egyébként mesteroktatóként, az a másik tevékenységem, szóval a sport mindenek előtt.
Hajrá, ilyen én. Pigniczi Krisztina, Piga, hát téged azért játékosként, ugye, hogy más nem mondjuk, most rendezik majd ismét másodszor Romániába az Európa-bajnokságot. Európa-bajnokként ismerünk, edzőként a válogatott, a felnőtt válogatott másodedzőként ismerünk. Most utánpótlás edzőként vagy jelen. Ez mennyiben más mentális, lélekben, egyébként mennyire igényel más felkészülést, és te hova sorolod magad elsősorban? Mennyire vagy te valóban utánpótlás edző?
Azt gondolom, hogy jó helyen vagyok, tehát a helyemen vagyok mindenképpen. Nagyon szeretem, szerintem a többiek is egyetértenek ezzel, és mellette pedig szerintem nagyon idegörlő. A sok szépség mellett ugye azért elég sokrétű feladatunk van, de én minden szépségét szeretem, tehát mindig dob valami újat az élet. Gyerekeknél kiszámíthatatlan, hogy éppen mi adódik náluk. Szóval szeretem ezt az utánpótlás kategóriát, szeretem szerintem jól érzem benne magam, és tényleg szeretem azt, amit ki lehet hozni így a gyerekekből.
Apropónk azzal, hogy már bevezetőben említettem, hogy az IFI női bajnokok ligájában mindhárman ott vagytok, illetve a csapatotokkal együtt természetesen a Final Four-ban, a legjobb négyben. Most egy kicsi fura megközelítést engedjetek meg nekem. Olyan ez, mint amikor valaki azt mondja magára, hogy 55-szörös világbajnok vagyok. Mondom, nem sok az, hát 5-szörösnek jobb lenne, mert ha 55-szörös vagy, akkor arra már azt mondják, hogy de milyen ott a mezőny. Na most nyilván nem rajtatok kell ezt számon kérni, de mi, már hogy a magyar csapatok ennyire jók, ennyivel komolyabban veszitek, más nevelési fázisban vannak a magyar csapatok, vagy minek köszönhető ez az átütő siker? Zárójelben, ugye gyakran éri az a vád a csapatainkat, hogy jó, persze ott van a Veszprém, vagy a Szeged, vagy a Győr, vagy most már a Frad is a környéken, de hát mennyi a külföldi játékos? Hát nálatok mennyi a külföldi játékos?
Csak hazai anyaggal dolgozunk mindannyian. Én a Győrről tudok beszélni, hogy szerencsére nagyon jó korosztály, ez az U18-as korosztály nálunk, ugye az a serdülő korosztály a bajnokságban. Azt gondolom, hogy látva a nemzetközi mezőnyt, vagy amit én tapasztaltam, ugye mi Porecsbe játszottunk, hogy szerintem sokkal képzettebbek a mi játékosaink, és jobb minden poszton legalábbis a mieink ügyesebbek, tehetségesebbek, nem is tudom, képzettebbek voltak, mint a másik három csapat, ugye a Buducnost, ami nem játszottunk, ugye játszottunk a Podravkával, illetve a Hipóval, és azt gondolom, hogy a játék talán minden elemébe mi föléjük tudtunk nőni ebben a korosztályban, és talán ennek tudható be az, hogy most mi vagyunk itt a négy csapatból az egyik, aki oda jutott, nem tudom a többiek, hogy ők hogy élték ezt meg, de ahogy én néztem, mindegyik nagyon sima volt.
Hát én is azt hiszem, hogy az izzadságszagú egygólos hetes párbajban kivívó győzelmet nem láttam, de hogy éltétek meg, Blanka?
Én nem így éltem meg, tehát még azt éreztem egyébként, bármilyen nagy gólarányal játszunk, hogy ebbe a korosztályba azért egy 5-6 gólos előny az még nem előny, tehát nem lehetett biztosra menni. A mi csoportunk szerintem nehezebb volt, vagy számunkra nehezebb. A csapatomat elég sok sérülés, vagy betegség sújtotta ott a már előző időszakban, és nagyon szervezett lenül mentünk ki. Igazából az utolsó egy hét volt, amikor már teljes csapattal tudtam edzeni. Biztos ez is nehezítette az ottani perceket. Nagyon jól felkészült csapatokkal találkoztam. Egyénileg voltak bennük tehetséges gyerekek, de azt, hogy így akadémiai szinten tudunk dolgozni, és nagyon sok tehetséges gyerekkel, és a padunk azért hosszabb volt, mint az ellenfeleké, ez azért a végjátékban ez sorsdöntő volt mind a két mérkőzésem.
Igen, én a kettő között voltam valahol. Hál' Istennek minket nem veszélyeztetett semmilyen sérülés. Ugye mi ugyanezzel a csapattal játsszuk az U18-as bajnokságot, mert ugye ez egy U17-es kiírás tulajdonképpen, szóval teljes felkészülést tudtunk ezáltal véghez vinni. Mi egy szlovén, egy horvát, illetve egy dán csapattal találkoztunk. A dánokkal kerültünk rögtön a legelején össze, és úgy utólag egy kicsit örülök neki, mert egy kicsit azt gondolom, hogy ők azt gondolták, hogy mi sokkal könnyebb ellenfelek leszünk. Szerintem ők is megnézték, hogy mi hol vagyunk a bajnokságban, a harmadik helyen két csoport van, szóval az nem annyira jó. És emiatt egy kicsit így meglepődtek, 6-1-el kezdtük a mérkőzést, és utána nyilván kiegyenlítettek már a fél időre, de aztán nekünk is hosszabb volt a kispadunk szerencsére. Úgyhogy ez a dán meccs az nekünk nagyon sokat adott, nagyon jó volt egy skandináv kézilabda ellen megmérettetni magunkat. Utána már a döntőben nekünk sem volt annyira nehéz dolgunk, de az, hogy így együtt lehettünk kint közösen, egy a téthelyzetet megélni, mert hogy ez az ő számukra tényleg egy igazi téthelyzet volt, tudták, hogy számítanak ránk itthon, Kökénybe a följött hozzánk aznap reggel a döntő előtt, és mondott pár szót a gyerekeknek, és ez szerintem életre szóló élmény volt nekik, úgyhogy azért a megmérettetés része az nekünk is megmaradt így. Nem feltétlenül a sport része, hanem inkább a körítés, az nagyon, nagyon jó volt.
ketten is hangsúlyoztatok, hogy ebben a korosztályban azért jó, hogy ez elhangzott, mert ugye a laikus néző meg hallgatóink azt mondja, ó, hát ez 17 évesek, most már jók, akkor 22-27 éves korok, 5 éven keresztül folyamatosan 3 magyar csapat lesz biztos a Final Four-ba, BL-be. Miközben szoktam mondani, hogy a felnőtt válogatott az az U35, tehát ha úgy tetszik, akkor abban 15 korosztálynak vagy 15 évjáratnak kell együtt jónak lennie. Ez a korosztály most, amelyel bejutottatok a Final Four-ba, kiugróan jó, ha nézitek egy-két évvel előre-vissza az összehasonlítási alapot, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon tehetséges, vagy úgy általában hát ilyenek az utánpótlás csapataitok a klubjaitokba. Nem kell mindig tartani a sor, de takja, ahogy gondolja.
Én azt gondolom, hogy Blanka dolgozik ugye a 2008-as válogatottnál. Nálunk egyébként a Fradiba a 2008-osok elég jó és magas színvonalú csapat volt, aki így hozta össze az élet szerintem a tehetségeinket, és ezeket a 2009-10-eseinket is ide tudom sorolni. Inkább a 10-es generációnk lesz talán a jobb itt a 9-10-es összetételből, és ugye hát mindig a páros korosztályok azok szerintem, amik így valahogy összejönnek így az országban, nem feltétlenül csak a versenyeztetés miatt, hanem valamiért szerintem így alakul. Ezt talán a lányok jobban tudják, mint én, hogy miért ők dolgoznak válogatott csapatok mellett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez visszamenőleg is tendencia. Nyilván a 2004-es meg a 2002-es generációink azért úgy vitték a prímet, most már sokkal nehezebben érünk oda világversenyeken is, meg EOF-on, tehát most azért egy picit már azt gondolom, hogy máshol is az utánpótlás nevelés is előtérbe került, de szerintem tartjuk a pozícióinkat, és én azt gondolom, hogy jól haladunk a ránk bízott korosztályokkal.
Igen, ezt megerősíteni tudom, hogy tényleg itt a 2008-as korosztály az egy nagyon erős korosztály, jó játékerőt képvisel, egyéninek képzettek, változatos a játékos állomány, és ugye a 2009-esek egy kicsit mindig ilyenkor háttérbe szorulnak, és ezért volt jó most ez az IFI BL, hogy itt voltak olyan 2009-es születési játékosok, akiket azért lehetett monitorozni, figyelni, hogy nemzetközi szinten ilyen téthelyzetben hogyan állják meg a helyüket, és ez valóban nagyon nagy kihívás volt számukra, tehát, hogy nagyon nagy volt az eredménykényszer, ezt le kellett edzőként is róluk venni. A én csapatomban nagyon nagy volt a nyomás, hogy ugye már a Győrbe jutott, a Fradibe jutott, és ilyen kötelező élményként éltük meg, én magam edzőként is, hogy akkor most már még egy akadémia, és akkor legyen kerek egész a történet, tehát nekünk ott a harmadiknak bekerülni, az még egy plusz teher volt, de tényleg ügyes korosztály, és akkor így ez egy nagyon jó lehetőség volt nekik.
Ez is nagyon jó, hogy mondod, hogy nagyon nagy volt a nyomás, mert úgy szokták azt is számon kérni, hogy hát ne számoljunk eredményt, jó, nem U17-ben, amit 14 alatt, mert a skandinávok se számolnak, de erre mindig mondom, de ők skandinávok, mi meg magyarok vagyunk. Mi máshogy adózunk, mi nem lyukasztunk a villamoson, ők mindig lyukasztanak, tehát ne akarjunk csak a kézilabda pályán skandinávok lenni. Az érezhető, hogy akár nektek, akár a szülőnek, akár a gyereknek, a magyar embernek úgy fontos az eredmény, mert az adja a visszaigazolást. Tehát most én is láttam utánpótlás meccset eleget. Hiába mondott, hogy ne számoljuk az eredményt. A szülő még azt is számolni fogja, hogy a gyerekhez hányszor került a labda, nem hogy azt, hogy mennyi az eredmény. Ez érezhető?
Abszolút. Ugye azért a mi korosztályunkban most ugye elég komoly elvárások vannak, szerintem olyan feltételek mellett dolgozhatunk, hogy enélkül nem is lehetne, elvárás nyomás nélkül. Én a Győrben a 2009-es, tehát ugye az én fő generációm, ugye a 2009-es társaság, és ahogy a Blanka említette, a 2008-asok a válogatott szinten nagyon erősek. Az enyémek nagyon dolgoznak azon, hogy oda kerüljenek, de egyszerűen annyira kimagasló korosztály erősen jó játékosokkal, hogy nagyon nehéz oda bekerülni, és nagyon nagy visszacsatolás, hogyha egy-egy játékosunk akár egy-egy edzőtáborra oda tud kerülni. És nekünk ugye így ez az U17-es kért, tehát mi szinte de rendesen a korosztállyal vettünk részt ebben a kiírásban, és egy-két 2010-es, tehát a fiatalabb jött velünk, akik rendszeresen nálunk is edzenek és játszanak, szóval nekünk ez annyira nem okozott feladatot, de az a nyomás, amit ti is mondtok, hogy hát ez valahol elvárás volt, mi is kaptunk üzenetet, videót a felnőtt csapattól, hogy szurkolunk nektek, várunk titeket vissza, sok sikert, meg hozzatok haza ilyen győztes pólót, meg ilyenek, és szenzációs volt, ahogy ezek a gyerekek ezt így megélték. Szóval a szülőktől, a klubtól, önmagunktól, egymástól nagy az elvárás, nagy volt az elvárás, és napi szinten szerintem azért dolgoznak, vagy edzenek, hogy meg én is azt szoktam belé is súlykolni, ha már ennyit beleraksz nyarat, ünnepet, hétvégét, stb., de szerintem mindannyian ezt képviseljük, akkor azért vegyünk már ki belőle valami jót, és akkor ugye az a mérkőzésen lehet meg, ugye egy-egy győztes mérkőzésen. Szóval mi igyekszünk jól kezelni ezt az elvárás szülőket, stb., de ezzel azt gondolom, aki ezt választja ilyen szinten, azoknak ezt valahol tudni, bele kell ebbe tanulniuk a gyerekek, de bele kell tanulni, és hozzájuk kell szokni, hogy itt csak így működik.
Egyetértés, ellenvélemény, bármi, ami
nálunk igazán. Nálunk én nem érzem ezt a nyomást a vezetőség részéről, illetve én sem teszek a csapatomra ekkora nagy terhet. Néha maguknak generálják, mert mindig jobbak akarnak lenni, és az nem baj, hogyha ez a versenyzői kvalitás bennük van, mert így fogják megállni a helyüket. Inkább az, hogy tényleg, hogyha az egyénileg jól képzettek, akkor jön majd az eredményesség is párosul vele, de nyilván ez a közeg, ez meghatározza az, hogy eredménykényszer alatt kell teljesíteni. És erre fel kell készítenünk edzőként nekünk is a játékosokat.
Ráadásul utánpótlás edzőként nyilván van bennetek egy olyan kettősség, hogy hát persze van az eredménykényszer, egyébként lenne a szülő meg a gyerek miatt is, mert ugye minden nap ma van, és azért megy föl, mert meccset szeretne nyerni, a szülő meg azt szeretne látni, hogy a gyereke jól játszon. Ugyanakkor azt mondják, főleg a távlatokban, meg elméletekben gondolkodok, hogy a ti munkátokat majd igazából az ítéli meg, hogy x év múlva hány olyan játékos lesz a felnőtt válogatottban, vagy a klubotok felnőtt keretébe, akit ti adtatok oda. De az, hogy azt ma még nem látod, azért ma még senki nem fog veled kezdett, hogy gratulálok, 7 év múlva X vagy Y olimpiai érmes lesz. Ma azt látják, hogy ma mi történik. Ezt a kettőséget, ezt hogyan lehet megélni, vagy hogyan fér meg egymás mellett a ma, meg a jövő?
Hát szerintem mi azért dolgozunk, hogy ezeknek a gyerekeknek tudjunk átadni sok mindent. Az, hogy kiből lesz válogatott, az nagyon sok minden befolyásolja hosszú távon. Mi azokat a gyerekeket, akiket ránk bíznak, mi kiválasztjuk őket, vagy hozzánk kerülnek, vagy több éve mondjuk nálunk nevelkednek. Egyetlen feladatunk van, hogy a legmagasabb szintre próbáljuk meg eljuttatni. Ez nyilván elég összetett munka, nagyon sokan dolgozunk ezen, de mindig az a célunk, hogy az összes gyerek, aki nálunk van, az megkap egyrészt a lehetőséget a fejlődésre, másrészt pedig belőle valami váljon. Az, hogy utána mi fog vele történni, azt nyilván nem tudhatjuk, de szerintem ez egy alapelvárás saját magunkkal szemben is, és azért ülünk mi szerintem hárman pont ebben a korosztályban, mert azt szeretnénk, hogyha ezek a gyerekek beérnének, és ők lennének valamik. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy kézebb a játékosok, mert itt egy nevelő munka van, tehát mi ugyanúgy felkészítjük őket az életre is, és ez is fontos, hogy itt megtanulnak nagyon sok olyan dolgot, a sport, mint nevelő közeg, ugye. Megtanulnak olyan dolgokat, amiket tovább visznek utána az életbe. Nem mindenki fog eljutni erre a szintre, és pont talán ennek a kupának, vagy ennek a sorozatnak ez a lényege, hogy itt a gyerekek olyan dolgot tapasztalhatnak meg, amit lehet, hogy utána többet nem fognak. És talán ezért is tették ők is magasra a lécet, hogy ha már itt van egy ilyen lehetőség, mert nálunk a 8-asok azért kivoltak, hogy nem ők mehettek, a 2008-asok, ugye, mert az ifi korosztály más Magyarországon, és ők szerettek volna menni, mi is nagyon sajnáltuk, de hogy azzal, hogy ezt a korosztályt határozták meg így, a 9-es, 10-esek kaptak most lehetőséget erre.
Létezik egy olyan vélekedés, hogy hosszú távon alapvetően nem a vele született adottság vagy a képesség, hanem a karakter, a jellem, a sport emberi erény határozza meg egy pályafutásnak a sikerességét. Ez mennyire igaz, és gyerekeknél ez mennyire tükröződik? Mennyire kell úgy nézned, hogy hát ez egyébként a fülén táncoltatja a labdát, de szegénykémbe a kitartás vagy a megbízhatóság az semmi, és nem lesz belőle semmi.
Én gyorsan beleszólok, mert ezt nem tud megtanítani neki. Tehát ugye szerintem sok mindent megtudunk. Nagyot ugorjál, erős legyél, védekezzél, dobjál gólt, stb. De akinek nem jön a véréből a küzdés, a csibészség, a ezer egy szakszót tudnék meg melléklevet használni, de nem használok, azt nem tud megtanítani. Tehát lehet, hogy nevelhetsz jó kézilabdás, meg tényleg ilyen nagyon ügyes játékos, húha, hogyha de életképtelen, már bocsánat, akkor nem valószínű, hogy előrébb fog jutni. Tehát az, hogyha van egy ilyen gyereked, akkor az nagyon-nagyon sokat ér, azt gondolom, hogyha van egy ilyen kis oroszlánod, vagy nagy oroszlánod, mint sok nyuszi, akkor azért az nagy segítség szerintem egy csapat életében.
vagyis az, hogy a belső tűz, az ösztönzés, a szenvedély, az, ha nincs meg, akkor külső kényszer, akár edzői, akár szülő kényszer hatására csak ideig, óráig helyettesíthető egyébként, nem az jogos, az igaz?
Az igaz, teljes mértékben szerintem.
Igen, hát a belső motiváció. Ugye egy ideig, mikor kisebbek, még korosztályban, akkor a külső motiváció apa, a gólok, kapunk egy érmet, stb. Jelenik meg, és ahogy nőnek, pedig a belső motivációnak kéne megjelennie, amikor már ő akarja. Tehát mi ott állunk a pálya mellett, és biztatjuk őket, és nagyon szeretnénk, ha sikerülne nekik, de ha ők nem hisznek benne, saját magukban, illetve csapatban, akkor igazából egy edző egy kicsit ott állhat a pálya a szélén, és az a legnehezebb, hogy tűzbe vigyük őket mindig, hogy ők is azt érezzék, hogy ez igen, ez róluk szól, és ez az övék, az ő teljesítményük.
Mennyire nehéz, mert egy olyan világot élünk már, amikor tulajdonképpen tévesen azt mondjuk, hogy a sportban is egyenlők az esélyek. Hát az esélyek soha nem egyenlők, mert nem egyenlő képességűek az emberek, de legalább a feltételek, hogy legyenek egyenlők, hogy mindenkivel ugyanannyit foglalkozzál, ugyanannyi figyelem forduljon mindenkire, arra is, akiről az első pillanatban tudod, hogy igazából nem, hogy nem fogja megváltani a kézilabdát, hanem vagy halbiológus lesz, vagy pizzafutár, a másikban meg látod az isteni szikrát, hogy ebből még bármi lehet, de elvileg ugyanannyit kell mind a kettővel foglalkoznod, különben hát nagyon sok minden sérül a mai normák szerint. Ezt hogy lehet megoldani?
Nem egyszerű, de...
De a probléma létező, ugye?
A probléma az abszolút létező, és nyilván ugye azért nem olyan létszámmal dolgozunk még akadémiai szinten sem, ahol megengedhető magunknak ez a folyamatos rotáció, és vannak persze a keretekben olyan játékosok is, akiből nem azt feltételezzük, hogy NB1-es játékossá fog válni, viszont azokat a mentális, emberi értékeit, amivel a csapatból az a játékos eljuthat, tehát ez egy csapatjáték, és minden egyes játékosnak meg kell találnia a helyét, hogy hogyan tudjuk ebbe a csapatba beilleszteni, hogy azzal esetleg a másik játékos is hatékonyan fejlődjön, illetve a csapategység is megmaradjon, és az egész évet végig tudjuk csinálni, vagy a szezonokat, amíg a beválás meg nem valósul.
Az előbb említetted azt, hogy ugye nevelnetek kell, és olyan jókat szórakozom, amikor azt látom utánpótlás meccseket, nem is feltétlen 17-ben, hanem még akár lejjebb, amikor elsősorban a szülő, de szakember is azt gondolja, hogy azért, mert valakit felküldte a pályára, az már felnőtt. És azt várod tőle, hogy olyan döntést hozzon krízis szituációban, az utolsó pillanatban döntet lenne, mint hogyha már 20 éve felnőtt játékos lenne, és akkor, amikor kiborulnak, hogy mégse ez történik, akkor szoktam mondani, hogy figyelj, mert a táskáját nem tudja még otthon bepakolni, hát még mi főzzük neki a kakaót, hát miért várod, hogy a pályán kész ember legyen belőle? Ezzel mi a teendő? Mennyire kell a gyereknek felnőttebbnek lenni a pályán, mint egyébként a pályán kívül az életében, ahol lehet, hogy még olyan szétszort, hogy azt se tudja, hogy kell hazamenni, vagy a kettő az mennyire van szinkronban egymással?
Hát, akkor jövök én. Szerintem ők felnőnek a feladathoz. Tehát a kézilabda az életük, a szenvedélyük, és ők ezt teljesen másképp élik meg. Csapatban dolgoznak, edzőtáborozni megyünk, tudják, hogy mikorra kell odaérni, tudják, hogy milyen cuccokat kell betenniük. Ők készen állnak erre a típusú megmérettetésre. Otthon lehet kicsit henyélni, anya majd segít, ott mindig van valaki, aki bejön a képbe, itt pedig ők tudják, hogy mi a dolguk, és ők ezt végre is hajtják szerintem maximálisan. Nyilván azért, amíg ide érnek, hogy ezek menjenek, addig vannak kis feladatok, hogyha például elkésnek, vagy ha otthon marad valami, tehát a nevelő közeg a csapatnál az működik. Nálunk például énekelni kell, vagy viccet mesélni, hogyha valaki késik, úgyhogy a Bogyó és Babocától elkezdve már mindent meghallgattunk. Mondtam nekik, hogy a mostani csapatomnak, hogy énekesek azért ne legyenek, bízunk benne, hogy a kézilabdapályán jobban ki tudnak teljesülni. Úgyhogy azért, míg odáig eljutnak, az egy hosszabb út, de hogyha odaérnek, akkor szerintem ők úgymond felnőtté válnak, és én nem tudom, ezt majd megerősítek, hogy vannak olyan típusú játékosok, akik győzni tudnak, és az a jó, hogyha egy csapatban sok ilyen van, mikor ilyen kétes szituáció van, hogyha olyan van fönt a pályán, szerintem gyerekként is, aki nem bízik magába bizonytalan, az nem fog eldönteni meccset, viszont hogyha van egy oroszlánunk, és ő van ott, akkor ő már gyerekként is megmutatkozik, hogy bizony azt a mérkőzést el tudja dönteni.
Az akadémiai rendszerrel kapcsolatban számos szélsőséges vélemény létezik. Most mondok két szélsőséget. Az egyiket ugyan a futballból hallottam, de igaz lett a kézilabdára, és van, aki azt mondja, jaj, most ez játék a szavak, hogy akadémia. Hát régen is voltak akadémiák, csak akkor úgy hívták, hogy Fradi ifi, Újpest ifi, Debrecen ifi, Győr ifi. Legfeljebb a gyerek hazament, otthon aludt, nem bentlakásos volt, és amúgy meg minden megvolt. A másik pedig az, hogy gyökeresen más, azok a segédtudományok, minden, amit most megkap a gyerek figyelem pluszba, azok nem mérhetők ahhoz, ahogy akár ti nevelkedtetek gyerekként x évvel ezelőtt. Melyik szélsőséghez van közelebb az igazság, amit ti megéltek napi szinten?
Én a másodikat osztom. Nekünk úgy tevődik össze ez az U17-es társaságunk, hogy nagyjából a fele győri, és ugye a fele körülbelül, aki koleszos, ilyen bentlakásos, tehát vidékről jött. Lehetőségeink szerintem sokkal jobbak a háttérrel együtt, ugye a rehabilitációs, ugye az EU stábotól kezdve az edzés lehetőségek, az időbeosztásunk ezzel, az iskolákkal való kooperáció, hogy mi nekünk van lehetőségünk, nem tudom, nálatok is szerintem nagyjából így van, hogy van lehetőségünk egyszer-egyszer délelőtt, akár az első két órába edzést tartani, olyan iskolába járnak a gyerekek, ahol be van építve az órarendjükbe, kedden, szerdán, csütörtökön egy 3 óra ilyen ebédszünet, edzés, ugye labdarúgó akadémiára az iskolájába járnak a gyerekek, de hát meg van lehetőségünk úgymond legügyesebb, legtehetségesebb, a legjobb gyerekeket kiválasztani, de természetesen ugye ez nagyon sokrétű, tehát hogyha van 20 gyerek, nem lesz mind a 20 ugye ugyanolyan szinten, de így ebből összetudunk rakni egy olyan erős csapatot, vagy egy a korosztályában erős csapatot, aki meg tud mérkőzni, és van lehetőségünk a rotációra. Szóval így visszatérve arra a kérdésre, hogy én szerintem jobbak a lehetőségek egy akadémián, és a válogatottra egy picit visszatérnék, hogy ugye nekem ebben a 2010-2011-es korosztályban még nagyon sok fele nyitunk, nagyon sok játékos szeretnénk megnézni, nem csak akadémiáról, hanem kisebb klubokból gyerekeket, és már most nagyon nagy a különbség azok a gyerekek között, akik már bent vannak a rendszerben, lehet, hogy csak fél éve, egy éve, vagy azok, akik még az otthoni kis klubjukból érkeznek, és lehet, hogy nagyon ügyes, megnyeri a meccseket U16-ba, U15-be, de például az erőfejlesztés része, a koordinációs képességei gyereknek, a játékértései azért már ebbe a korosztályba látványosan észrevehetőek. Szóval én támogatom ezt a részét, legalábbis az én oldalamnak, vagy az én véleményem ez a általad feltett kérdésre a második.
Én is ezt tudnám alátámasztani, és nyilván itt az ifi korosztályban még jobban kijön ez a különbség, illetve a személyállományok, meg nyilván a lehetőségek mellett az sem mindegy, hogy ugye napi szinten a legjobb gyerekek, a legjobb gyerekekkel találkoznak, és nem mindegy, hogy mondjuk egy induló cselt ki ellen csinál meg, ki ellen dolgozik nap, mint nap. Egyrészt a cselezőkészsége is fejlődik, meg az egyéni védő tevékenysége. Tehát ez, amit mondjuk egy kisebb egyesületben, ahol kevesebb gyerek van, vagy alacsonyabb játékerőt képvisel egy-egy játékos, ott maga a fejlődés mértéke is egy ideig tartható csak fent.
Nyilvánvaló, hát az eredmények is mutatják, hogy ennek a rendszernek, az akadémiai rendszernek megvannak az előnyei, hiszen hárman is ott vagytok a BL-ben a legjobb négy között. Az a kérdés, hogy ez a versenyelőny, ez meddig tarthat? Mert most nyilvánvaló, hogy amikor megkapja a gyerek a képzésben, mindenben a fokozott figyelmet, a létesítményhelyzet tökéletes. Ráadásul ugye sokkal több időt töltenek együtt, mint egy, nem tudom, mint svájci gyerek valószínűleg a csapattársaival, tehát egymás gondolatát is ismerik, ha úgy tetszik. De aztán egyszer ennek csak időben mindenképpen vége lesz, és kikerül egyesületekbe, klubokba, máshova, ahol nem a régi társakkal lesz, nem a régi körülmények között, hanem egyedül lesz. Meg tud őrizni ebből valamit, vagy pedig rácsodálkozik a világra, hogy hú, basszus, az egyáltalán nem olyan, és olyan, mint a nulláról kezdte volna.
Ezt én szoktam használni, ezt a szófordulatot. Hogy a való világ az nem ez az a burok, amiben mi tartjuk
igen,
őket.
Igen, egy kicsit burokba tartjuk igen. Őket, viszont azt gondolom, hogy túl korán engedjük el a kezüket. Tehát a beérés az nem 19-20 éves korban van, hanem utána. És talán itt van a mi deficitünk, hogy lehet, hogy az akadémiai rendszert kéne egy picit átvariálni, itt azért nézek közben a hölgyekre, hogy hát, ha ők is megerősítik, vagy nekünk kellene valami, például a NECA-nak ugye van felnőtt csapata NB1-ben, fiúknál, lányoknál, még szintén egy labor környezet tulajdonképpen, viszont ott már találkoznak olyan ellenfelekkel, akik valóban azt a mércét kell, hogy megüssék, ami majd a felnőtt létben is őket fogja jellemezni. Nálunk azért BL csapat van, nagyon nehéz oda bekerülni. A vezetőedző sokat nyúl most a fiatalokhoz, nagy örömünkre, nagyon sok fiatal kap lehetőséget arra, hogy velük együtt edzen, vagy pedig mérkőzésen egy-egy percre bekerüljenek a pályára. Ez tulajdonképpen egy ilyen indító része annak, amivé ők válhatnak. Nyilván vannak itt olyan fiatal tehetségeink, akik idejek korán vagy ideje előtt be tudnak mutatkozni egy felnőtt válogatottban, de azért ez a ritkább. A legtöbb gyereknek az érése azért az 22-23 éves kor körül kezdődik szerintem. Van, aki nyilván 30 évesen lesz válogatott, ritkább esetben, de hogy talán az akadémiai rendszernek a kifutását nem tudjuk még kontrollálni. Tehát dolgozunk velük nagyon, örülünk neki, hogy kapnak megkereséseket, tőlünk is sok mindenkit visznek jó klubok el, csak utána ott még nekik egy picit utánpótlás szinten is kellene fejlődniük tovább, akár erőfejlesztésben, akár koordinációban, akár egyéni képzésekben, és mivel ők a felnőttbe bekerülnek, onnantól kezdve talán egy picit úgy tekintünk rájuk, hogy ők felnőtt játékosok, és valószínűleg az átmenet nincs most még meg. Aztán most majd jönnek a gyerekek, és meglátjuk, hogy velük mi fog történni. Most már azért szerintem mutatható, hogy mennyi számban tudnak felkerülni a NB1-be.
Ugyanakkor mind a hárman olyan helyen dolgoztok, ahol már említetted is, hogy felnőtt szinten is BL klub van. Tehát ez nem egy csonka gúla vagy csonka kúp, hanem megvan neki a teteje. Ami szerintem azért fontos, mert hogyha a gyerek maga előtt lát egy példaképet, akkor látja, hogy az igazi bajnok hogyan készül, hogyan edz, hogyan érkezik meg a csarnokba, plusz nem gondolja, hogy ő a világ legjobbja, mert a saját korosztályban ő a legjobb. És szerintem az olyan akadémiáknak, vagy nem csak az akadémiáknak, hanem ugye a trianoni határon túli kézilabdát is bekapcsoltuk a magyar kézilabda vérkeringésébe, és azt látjuk, hogy ahol nincsen felnőtt csapatot tulajdonképpen, ott valami elvész, valami nincs meg, és lehet, hogy a 17 éves gyerek azért, mert egy mikrokörnyezetben látja a többi 17 éves gyereket, és ügyesebb náluk, azt gondolja, hogy ha biztos én vagyok a világ legjobbja, mert akit látok magam körül, azok közül mindegyiknél jobb vagyok. Azért másrészt, tehát oda akarok kifutni, hogy azért ez egy előny, nem, hogy a Győr, a Debrecen, a Ferencváros klasszis játékosait, ha úgy tetszik, bálványait minden nap láthatják a gyerekek.
Igen, abszolút előny, tehát a cél az mindig kell a játékosaink számára, de ugyanakkor ez nehézség is számukra. Én abban a szempontból, mondjuk akadémia szempontjában mi nagyon jók vagyunk, hogy azért itt a játékos kialakításánál figyelembe veszi akár a vezetőedző, illetve az ügyvezető igazgató is, hogy kik azok a leendő utánpótláskorú játékosok, akik a későbbiekben be tudnak csatlakozni a felnőtt csapat életébe, illetve kik azok, akik esetleg egy kis kerülővel kölcsönbe mennek, és majd visszaintegráljuk őket. Tehát próbáljuk, igyekszünk felkészíteni ezeket a játékosokat, illetve ami még szerintem nagyon beszabályoz minket, nyilván itt ez a korosztályos versenyzési életkorok. Nagyon sokszor azt azért elfelejtjük, hogy egy-egy játékos életében van egy-egy év kimaradás, mondjuk egy nagyon tehetséges játékos egy térszalag szakadás hosszantartó sérülést követően egy évet kihagy a képzési rendszerből. Az ő játék életkora gyakorlatilag nem ugyanannyi, mint ami a versenyszabályok szerint mutatkozik, hiszen ő egy évet kimaradt ebből a rendszerből. Szóval ez a kis rugalmasság és áthidaló megoldások, ezek biztos, hogy segítenénk a mindennapi munkánkat, mert ezeknek a játékosoknak az életébe az a képzési év ugyan, hogy ne lemaradás legyen, vagy siettetés, és minél hamarabb beépülni a rendszerbe, ez szerintem nagyon sokat számíthatna a jövőben.
Mennyire jó az, hogy nehezebb, jóval nehezebb a mai gyerekekkel dolgozni, mint a tegnapiakkal, még nehezebb, mint a tegnap előttiekkel. ez ugye, tehát realitás, hogyha így van. Én magam edző nem voltam, de mondjuk angol gyerekcsoportoknak tanítottam éveken keresztül, és azt láttam, hogy igenis van egy trend, egyre nehezebb a gyerek figyelmét lekötni, egyre öntörvényűbb lesz, egyre kevésbé hajlandó elfogadni azt, amit te mondasz, hogy ez így van, érezhető, és egyértelmű a trend. Mi a teendő ezzel? El kell fogadni, vagy meg lehet próbálni megváltoztatni, lassítani?
Én azt mondanám, hogy nem nehezebb, hanem más. Minden korosztály más, és talán ez a legnagyobb edzői kihívás, hogy mindenkihez megtaláljuk a kulcsot. Valóban nem lehet úgy edzést tartani, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt, teljesen mások az elvárások. Én ezt viccesen szoktam mesélni, hogy dolgoztam egy idejű U12-es korosztállyal, és sosem gondoltam, hogy táncszünetet kell beiktatnom egy kézabda edzésbe, de hogy volt egy egyperces szünet, amikor azt láttam, hogy mindenki táncol, mondom, úristen, mit csinálják a gyerekekkel, mondom, nagyszerű, akkor táncszünet, mindenki táncol, egy percig kitáncolták magukat, és utána folytatni tudtam az edzést. Addig semmi, nem tudtam őket rávenni semmire. Szóval igen, a figyelmük már teljesen más, egészen más impulzusokkal lehet őket lekötni, szóval nem vagyunk könnyű helyzetben, nem csak mi, hanem az összes sportágra ugyanezt gondolom. Eleve már kevesebben is jönnek el sportolni, mert a képernyő időnek a megnövekedése ugye őket is arra vezeti, hogy inkább maradjanak otthon, mert sokkal jobb nyomkodni a telefont és egyéb más eszközöket, úgyhogy emiatt is nehéz, de én tényleg azt gondolom, más az a korosztály, más az a generáció, és meg kell hozzájuk találni az utat, és azt gondolom, hogy egy akadémiának a működése pedig mutatja azt, hogy meg lehet találni ezt az utat, tehát hogyha kapnak motivációt, célokat, és ők is értik, hogy miért csináljuk ezt, mi miért történik, akkor viszont beleállnak ők is a munkába, és talán nem mondom azt, hogy mindig könnyű, mert tényleg néha olyanokkal szembesülünk, amit így nem nehéz így feldolgozni, de nekünk is muszáj változni és változtatni, úgyhogy talán, hogyha ha megtaláljuk azzal a generációval a közös hangot, akkor azért szerintem nem reménytelen.
Ilyen a pesti gyerek, vagy az a magyar sport keleti és nyugati bástyáin is így van, igaz ez?
Így abszolút, én is egyetértek. Alkalmazkodnunk kell a mostani gyerekekhez, a mostani életmódhoz, stílushoz, mert valóban nem belegondolok, hogy mondjuk én miben nevelkedtem fel, az nem biztos, hogy működne. És hogyha, ahogy említette Judo, megtalad velük a közös hangot, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó kezelhető, nem hálás, mert mindig azt mondták a nagy öregek, hogy hálás sose vár, de egy nagyon jó kis társaságot, egy sikerorientált, jó társaságot, jó csapatot lehet irányítani, és ez ilyenkor is megmutatkozik, mint amiért most itt vagyunk, hogy csillogó szemekkel élnek meg egy ilyen versenysorozatot, mint amiben most nekünk szerencsénk volt részt venni, hogy például az enyémek azok oda meg vissza voltak ebben a 4 napban, amíg mi ott voltunk, hogy teljesen felnőttesen értették, hogy mi a lényeg. Nagyon motiváltan telt el ez a 4 nap nekünk, hogy van azért, ahogy mondtad, Judo, van remény, tehát hogyha megtalad velük a közös hangot, akkor azért nagyon jó dolgokat lehet kihozni belőle.
Hát ezzel elérkeztünk beszélgetésünk legneuralgikusabb pontjához most, a szülőhöz, mert akárhogy is tagadnánk, ugye bizonyos szempontból a szülő meg az utánpótlás edző ellenérdekelt fél. A szülő mindig ma akar nyerni, az utánpótlás edző távlatokba gondolkodik, a szülő mindig azt akar, hogy az ő gyereke legyen sikeres, az edző azt akar, hogy a csapat legyen az. Mennyire szabad beengedni, mennyire szabad partnerként beszélni vele, hiszen alapvetően nyilván van egy parciális nézőpontja, másrészt nem ért hozzá, ugyanakkor ő a gyerekének, ha úgy tetszik, az első menedzsere, ha ő nem lenne, akkor el se jutna valószínűleg az edzés színhelyre a gyerek. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés. Persze létezik egy kézilabda utánpótlás szurkolói szabályzat, aminek a rövidítése poénból KUS, de nyilván nem lehet ezt ilyen egyszerűen megoldani. Mi a viszonyatok úgy általában a szülőkhöz?
Nekem elég jó viszonyom van, én azt gondolom, hogy tudom kezelni, aztán majd lehet, hogy a szülők megnézik, az biztos, hogy nem így van. Van egy nagyon jó, ugye most már én 3. éve dolgozom ezzel a társasággal, ugye kezdtük U15, U16, és most értünk ugye U18-ba, hogy az elejétől ugye volt benne egy kis rotáció, szerencsére mindig észérvekkel, vagy hát ha tetszik, ha nem, azért meg lehetett normálisan beszélni a dolgokat, hogy a gyerekek kapcsán, hogy ki az, akit esetleg bent tudunk tartani a rendszerbe, vagy nem, mert sajnos ilyen az élet, meg kell hozni néha azért nehéz döntéseket is. Szóval részemről azt gondolom, hogy van egy teljesen korrekt kezelhető kapcsolatom a szülőkkel, se nagyon bizalmas, se nagyon távoli, nagyon jó közösségünk van, kísérnek minket mindenhova. Most is szenzációs volt ebbe a szurkolótáborunk, illetve mi évvégén csinálunk egy óriási nagy partit, szülőstől, tesóktól, mindenestől, szóval én ebből az oldalról nagyon jól állok.
Nekem is jó kapcsolatom a szülőkkel, bár amikor a kezdet-kezdetén az első csapatom szülői társasága szerintem mindenre megtanított. Úgyhogy jó rutint szereztem az első csapatom által, de azt követően nyilván, ahogyan a gyerekek változnak, úgy akkor a szülők is generációkon keresztül más-más módszereket kell alkalmazni, de egy biztos, hogy aki befutott játékos lett, az annak a szüleivel mindig egy olyan kapcsolatunk volt, hogy egy irányba mentünk. Tehát ugyanazt a értékeket képviseltük, és ez egy jó irány az első szülőértekezleten. Ez példaértékű, akár ezüstérmes olimpiai ezüstérmes szülőről is volt szó, tehát igazából azt gondolom, hogy ez a kezdeti hangulatot, vagy alap elemeket megadja a szülőkkel való kapcsolatunkba, és hogyha ez az irány közös, akkor működőképes.
Mondják edzőkről, felnőtt edzőkről is, hogy alapvetően igazán két szempont alapján lehet rangsorolni őket, az egyik az eredményességük természetes. A másik az, hogy a mindenkori egykori játékosaik hogyan vélekednek róluk, milyen emlékeket őriznek róluk, hogy érzik, hogy mit kaptak tőlük. Nyilván az utánpótlásban még inkább igaz lehet. Mennyire fontos nektek az, milyenek a visszajelzések, hogyha egykori játékosoddal találkozol, vagy a szülő, vagy a Schlom, vagy pedig adott esetben mutat egy szívet rád, mosolyog rád, néz, odajön, megpuszél, hogy álltok, milyen az egyenleg?
Én mondhatom, hogy jól állok ezzel. Nagyon örülök neki, mikor kapok egy üzenetet, hogy megszületett a kislányom, és remélem, hogy majd te leszel az edzője.
Ez jó.
Vagy képzeld, judó lediplomáztam, diplomás lettem, úgyhogy ezek mindig szívet melengetők, ha összetalálkozunk, mindig örömmel nézünk össze. Természetesen kaptam olyan üzenetet is már, hogy tönkretettem valakinek az életét, és ő belőle miattam nem lett sportoló. Ezeket is egyébként ugyanúgy szerintem meg kell dolgozni magunkban, meg nyilván nem mindenkinek tudunk segíteni, hogyha nincs meg az igazi kémia, ami akár a szülőkkel ugyanúgy értékrendben van, akkor azért ilyen is előfordul, de én azt gondolom, hogy döntő többségében egyrészt büszke is vagyok a tanítványaimra nagyon, másrészt pedig nagyon jó kapcsolatot ápolok velük, úgyhogy várom a megszületendő gyerekeket, bár nem tudom, akkor én még edzősködni fogok-e. Mondtam nekik, hogy remélem már nem hozzám hozzák, mert addigra biztos, hogy a szakmai tudásom már nem lesz megfelelő, úgyhogy, de hogy abban gondolkodnak eleve, hogy kézilabdázó legyen a gyerekük, szerintem ez egy nagyon jó dolog.
Szerintem én is jó kapcsolatot ápolok a tanítványaimmal, de igazából mindenkinek nem lehet nyilván megfelelni. Igyekszem mindenkit úgy elengedni a klubtól is, vagy a csapataimból, hogy igazából nem tudjuk, hogy mikor keresztezzük így ismét egymás útját. Vannak olyanok, akik már befejezték a kézilabdát, és közben mentek tanulni, magasan kvalifikált orvosok lettek, jogászok, illetve tanítási gyakorlatra jönnek vissza hozzánk. Tehát, hogy tényleg egy nagyon sok olyan terület van, hogy edzőkké váltak, és akkor segítséget kérnek. Ez is egy jó példa és visszajelzés, bár nem volt a legjobb sportoló, de mégis a sport mellett maradt. És ez a fajta sértettség, ami akkor inkább a csalódással párosult, az egy idő után az idő az mindent megszépít, de átértékelődik. És szerintem az a jó, hogyha ezek a játékosok megtalálják nem csak a sportban, hanem a mindennapi életben a helyüket, és aki egy ilyen akadémiai képzést végigcsinált, az szerintem olyan plusz kvalitást kap a sport által, amit akár a munkaerőpiacon is nagyon hatékonyan tud használni.
Azt gondolnám én, hogy ez az U17 körülbelül az a határvonal lehet, ameddig, vagy ami alatt még az egész nevelés az lehet szeretet alapú, aztán néha persze elő kell venni az ostort egyre gyakrabban. Mennyire kell elővenni most?
Nekem tegnap elő kellett.
Mi hétfőn.
Akkor azért néha elő kell.
Néha elő kell venni, igen. Nem lehet mindig nagyon barátságos velük az ember, bár ugye tényleg azt gondolom, hogy mindannyian csapatára jellemző lehet az, hogy jó dolgok van a gyerekeknek, bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem igen, de azért néha muszáj őket ebből a komfortzónával, vagy kényelmi zónával, hogy jaj, most minden happy, és akkor mindent lehet, azért néha-néha oda kell egy kicsit szerintem pirítani, természetesen nem úgy, ahogy régen, ezt gondolja mindenki azt, amit szeretne, de néha azért kell szerintem a keménység hozzájuk, bármennyire nők vagyunk, és azt mondják, hogy mi érzelmi alapon döntünk, azért ebbe a férfi kollégákkal szoktam vitát nyitni, hogy nem, nem érzelmi alapon. Szerintem tudunk olyan kemények lenni, de azért mi meglátjuk bennük azért még a gyermeket, hogy nem csak egy sportolót, hogy már pedig ott kizsigereljük, és akkor neked itt hétről hétre muszáj, hanem azért ott van benne a gyerek, aki lehet, hogy az iskolából úgy jött haza, hogy volt egy rossz felelet, vagy nem aludt éjszaka, mert a témazáróra készült, és akkor nem tudott használni, vagy egyéb, vagy én mindig szoktam viccelni velük, hogy most a fiú csak egy szívecskét küldött, nem hármat, hát az ugye katasztrófa, de ezekkel szoktam, akkor mindig elmosolyodnak, hogy nem, de mondom, de így van. Szóval ezért néha-néha szerintem kell egy kis keménység nekik.
Április 23-án csütörtökön beszélgetünk, és 27-én hétfőn lesz a Final Four-nak a sorsolása, a felnőtt sorsolással együtt. Nálatok is olyan fontos ez, mint a felnőtteknél, és már az, hogy kit lenne jó kapni, kit lenne jó elkerülni, vannak ő, vagy jöjjön, aminek jönnie kell?
Jöjjön, aminek jönnie kell.
Aki győzni akar, mindenkit meg kell vernie, szóval bárki jön szembe, mi készülünk, mi nagyon szeretnénk nyerni, ahogy szerintem az összes csapat, szóval ez mondható előről a korosztályról, hogy most mi legalábbis nagyon lelkesek vagyunk, és mi az MVM domba készülünk, nekünk ez a cél.
Tudnék, hogy a döntőt reményeink szerint ott rendezik, igen.
Mert biztos, igen, biztosra vált, hogy ott lesz, legalábbis tegnap a Nemzeti Sportban is, vagy Nemzeti Sport Online-on megjelent, ott
akkor
olvastam.
Pedig biztos.
Igen, úgyhogy szerintem mindannyian mondhatjuk, hogy oda vágyunk, inkább erre készülünk.
De hát készültök Ceglédre is, ahol ugyan nem BL-t rendeznek, hanem a hazai korosztályos bajnokságnak a végjátékát. Most már hát szinte matematikai tény, hogy mindben vagytok, nem?
Mi még azért nem.
Jó, de valószínűleg nem menekültök ez elől. Itt a gyerekeknél mennyire igaz az, hogy minél többször találkozol valakivel, akkor úgy megvan az ellenfél, vagy az ellenségképed, és mint a kis vércse, mire odaértek a végére, addig már van olyan, akit legszívesebben széttépne, vagy nincs ilyen?
Hát én azt gondolom, hogy akadémiák vagyunk. Itt azért mi minden téren összedolgozunk, talán mondhatom ezt. Tényleg az utánpótlás nevelés próbáljuk összeszedni, és a legjobbakat, jó gyakorlatokat összegyűjtve. A lányok többsége együtt dolgozik a válogatottban, tehát azért a válogatottnak is nem mondom, hogy a gerincét, de nagyon sok játékosát adják az akadémiák. Úgyhogy ők azért azon kívül, hogy mi találkozunk egymással szemben a pályán, még az edzőtáborokban is nagyon sokszor együtt vannak. Tehát én azt gondolom, hogy inkább barátok, és inkább tényleg ellenfelek, és nem ellenségek. Reméljük legalábbis, szerintem mi erre tanítjuk őket.
Abszolút, igen. Igen.
Most Cegléden, aztán utána majd Budapesten látni fogunk a legígéretesebb klubjaink 17 éves korosztályából 30-40 lányt, akik most a saját korosztályukban a világcsúcsán fognak játszani. Lehet, hogy a 28-as olimpia még egy nagyon merész, meg nagyon közeli kép, de a 32-es az nem az. Szerintetek mekkora esély van rá, hogyan látjátok, hogyan gondoljátok, hogy akiket most itt látni fogunk a következő egy hónapban két porondon is játszani, közülük többen ott lehetnek majd egy 1900, azon nem, azon már sajnos nem, vagy nem sajnos, de egy 2032-es olimpián egy reményteljes felnőtt magyar női kézilabda válogatottba?
22 évesen.
Hát akkor a 36-osba egyefele. A 36-osba azt úgyis mi rendezzük.
Hát akkor ott már azért inkább többen, de talán egy-egy azon a mindannyiunknak van szerintem csapatában. Sok ügyes, tehetséges játékos, de szerintem egy-egy befuthat.
Bízunk benne,
igen.
Igen.
Egy kérdést szentelünk a felnőtt kézilabdának, mert szoktuk mondani, ugye, hogy hát a régi szék sikerek után azért jött egy apály, de azt a 2023-as svédországi VB-t számítjuk úgy, hogy ott megfordult a szél, és azért azóta olimpián voltunk, azóta EB harmadikok lettünk, 27-ben hazai világbajnokságot rendezünk, 28-ban olimpia lesz Los Angelesbe. Felnőtt szinten, ti, akik az utánpótlást is látjátok, Hova teszitek a magyar női kézilabdázásnak a tetejét? Mi az, ami elérhető? Nem feltétlen helyezésben, hanem a világ élvonalához való közelségben. Egyértelműen oda tartozhatunk, közelíthetünk hozzá. Mik a reális célok?
Szerintem ott vagyunk lassan, tehát közelítünk az elithez, szerintem azért elég stabil kerettel, vagy egy maggal dolgozhat a szövetségi kapitány. Én szerintem azért közelítünk, tehát most inkább közelebb vagyunk az elithez, mint távolabb. Szép kis feladat vár rá továbbiakban is, de azt gondolom, hogy elég jó az irány, tehát van esélyünk akár a következő olimpián is ott lenni, és akkor ugyanazt elérjük, hogy ugye három olimpián folyamatosan, meg ugye akkor 32, akkor adunk egy-egy gyereket, 36-ban meg már a mi gyerekeink lesznek ott, nagy részt reméljük.
Legyen így.
De az időnk egyébként úgyis fájdalmasan elszalad, de ha már ezt mondtad, akkor mi egyebet kívánhatnék nektek, mint azt, hogy nagyon sok sikert már most 2026-ban, Ceglédre is, meg a BR-re is, de majd igazán azt kívánom nektek is, meg a magyar kézilabdának is, hogy a 2036-os budapesti olimpia női kézilabda döntője után minél több gyerek, akkor már felnőtt lesz, rohanjon oda hozzátok, akik ti a nézőtéren vagytok, és ugorjon a nyakatokba a sikeres magyar szereplés után. Lehet, hogy ez túlzó kívánság, de most még megengedhetem magamnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Minden jót nektek.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
Műsorunk véget ért. Szerkesztette Erdei Márk. Munkatársam volt Bere Emese, Cserjés Bendegúz, Jámbor Tamás, Katona László és Tóth Béla. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
Két légiósát.